Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén 225. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket 228. dicséretünk éneklésével. 228. dicséretünk, mind a négy versét énekeljük. Jehova csak néked éneklek, ki volna más te hozzád fogható. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igényét, amint a szól hozzánk és írva található Mózes első könyve 46. fejezetéből, első 7 verset és 28. verstől olvasom majd, és Máté evangélium a 15. fejezetéből is olvasom az első 9 verset. Útnak indult tehát Izrael minden hozzátartozójával együtt, és amikor Beer-Sebába ért, áldozatokat mutatott be atya Izsák istenének. Isten pedig szólt Izraelhez éjszakai látomásban, és ezt mondta: Jákob, Jákob. Ő így felelt: itt vagyok. Ekkor azt mondta: én vagyok az Isten, atyádnak Istene. Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népét teszek ott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. József keze fogja majd le a szemedet. Elindult tehát Jákob Beer-Sebából. Izrael fiai föltették apjukat, Jákobot, meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, melyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. Elvitték a jószágaikat és a szerzeményüket, mit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba, Jákob és vele együtt minden ivadéka. Elvitte magával Egyiptomba a fiait és fiú unokáit, leányait és leányunokáit, minden ivadékát. Jákob Júdát küldte, most hát közben olvassuk a Jákob fiainak és unokáinak felsorolását, ezt a részt most kihagyom. Jákob Júdát küldte maga előtt Józsefhez menve, hogy mutassa az utat Gósenbe. Így érkeztek el Gósen földjére. József befogadott a kocsiába, és Gósenbe ment apja Izrael elé. Amikor meglátta, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva. Izrael azt mondta Józsefnek: most már meghalhatok, mert láttam arcodat, hogy még élsz. József ezután azt mondta testvéreinek és apja háza népének: elmegyek és hírt viszek a fáraónak, megmondom neki, hogy testvéreim és apám háza népe, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám. És ezek az emberek juhpásztorok, mindig jószágtartó emberek voltak, és elhozták a juhaikat, marháikat és mindenüket. Azért, ha a fáraó majd hivat titeket, és megkérdezi, mi a foglalkozásotok, ezt mondjátok: jószágtartó emberek voltak a te szolgáid, ifjúkoruktól fogva mindeddig. Mi is, meg atyáink is. Így majd letelepedhettek Gósen földjén, mert az egyiptomiak utálatosnak tartanak minden juhpásztort. Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és azt mondták: miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ő így válaszolt nekik: ti pedig miért szegitek meg a ti hagyományaitokért az Isten parancsolatát? Mert Isten ezt mondta: tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok: ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Így tettétek érvénytelenni Isten igéjét a ti hagyományotokért. Képmutatók: találóan profétált rólatok Ézsaiás: ez a nép csak ajkával tisztel engem, a szíve azonban távol van tőlem. De hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, melyek emberek parancsolatai. Isten szent lelket egy áldottá igéje hallgatását, megértését, annak befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten színe előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy itt lehetünk újra a te hajlékodban. Köszönjük megtartó kegyelmedet. Köszönjük, hogy újra hallgathatjuk itt igédet, és együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Te látod, Urunk, életünket, hogy hogyan hatott ránk az elmúlt 3 hónap, a járvánnyal együtt járó különféle intézkedések hogyan hatott ránk. A bezártság, az egymástól való elzárkózás, közösségtől való tartózkodás. Tehát ott hogyan hatott ez családi életünkre, hogy voltak, akiktől tartanunk kellett a távolságot, idős szüleink, nagyszüleink, vagy éppen unokáink, gyermekeink, és voltak, akikkel jobban össze voltunk zárva a megszokottnál, többet együtt voltunk, felborult megszokott életünk rendje. Te látod, hogy tudtunk esetleg közelebb kerülni egymáshoz, vagy éppen ez. Ez a másféle együtt élés konfliktusokat okozott inkább, és nehézségeket. Hadd hozzuk eléd életünknek ezen kérdéseit is. Könyörgünk azokért, akiknek ezek a változások nehezítették az életét, a megélhetését. Könyörünk azokért, akik elvesztették munkájukat, vagy legalábbis csökkent, megváltozott a fizetésük, a megélhetésük, a munkájuk. Vezesd, Urunk, mindannyiunk életét a mostani időszakban. Legyen az a nyári időszak, a nyári szünet, a pihenés ideje, vagy éppen a munka ideje, a munkába visszatérés, vagy a máshogy dolgozás ideje, vagy a munkakeresés ideje. Könyörgünk azokért, akik betegséggel küzdenek, akár otthon vannak, akár kórházban, akár kezelésüket várják, légy gyógyítójuk, Urunk. Könyörgünk azokért, akik orvosként küzdenek a korral, a koronavírussal, vagy más betegségek gyógyításával. Fogd a kezüket, Urunk, és gondolataikat vezest. Könyörgünk azokért, akik a vírus megfékezésén és a gyógymódon dolgoznak, vagy nekik bölcsességet. És könyörgünk döntéshozóinkért, akik sokakért, talán épp értünk is, felelnek döntéseikkel, ad nekik is a te bölcsességedet, útmutatásodat. Kérünk így országunk vezetőért, kérünk így gyülekezetünkért, közösségünk, egyházunk vezetőiért. Így hozzuk eléd most életünket, szeretteinket, gyülekezetünket, most Isten tiszteletünket. Könyörülj rajtunk. Bocsáss meg, Urunk, ha az elmúlt napok, hetek, az elmúlt mögöttünk levő időszak nehézségei nem közelebb hoztak bennünket egymáshoz és hozzád, ha ezt rosszul értük meg, ha megfeledkeztünk rólad, ha megbántottuk egymást, ha nem tudtuk jól kezelni konfliktusainkat. Könyörülj rajtunk, bocsáss meg nekünk, Urunk. Így most velünk, kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, ha tudjunk most is benned megerősödni. Légy velünk, akár itt hallgatjuk a templomban igédet, akár otthonainkban, élőben vagy felvételről majd. Hadd legyen élővé mindannyiunknak a te igéd. Ezt kérjük lelked által, az Úr Jézus Krisztusért. Hallgass meg minket. Amen. A megkezdett 225. dicséretnek énekeljük az 5. versét. Adjad, hogy lássuk a világosságot. Kérlek Isten igényét, mely alapján üzenetet hirdetni kívánom közöttetek az alkalmon. Mindkét elhangzott igehelyről kiemelve két-két verset olvasom. Olvasom újra Mózes első könyve 46. fejezetéből, 3.-4. verset, és Máté evangélium 15. fejezetéből a 4.-5. verseket. Akkor ezt mondta Isten, én vagyok az Isten, atyádnak Istene, ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy népét ezt lakott. Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni. József keze fogja majd le a szemedet. Isten ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját vagy anyát, halállal bűnhődjék. Ti pedig így tanítotok, ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, aztán az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelje apját és anyját. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Június 3. vasárnapján vagyunk ma, most együtt. Nem tudom, mennyire tudjuk, mennyire ismert ez. Június 3. vasárnapja, az apák napja. A május 1. vasárnapja, anyák napja, sokkal közismertebb. Szerte az országban, iskolákban, bár most ez máshogy volt, de a megszokott életünkben, az iskolákban, gyülekezetünkben, családjainkban, és mindenfelé köszöntik az édesanyákat, és így is van ez jól. Hálával kell lennünk az ő áldozatos életük, munkájuk, szolgálatuk nyomán. Látnunk kell, értékelnünk kell mindazt, amit ők tesznek. Bár napjainkban azért egyre több szó van erről is, hogy apák napja és milyen fontos az édesapák szerepe, lehetett olvasni ezen a héten, az elmúlt napokban is itt-ott néhány cikket erről. Még mindig azért kevésbé ismert és tudott ez. Hogy egy gyermek életében milyen kiemelten fontos szerepe van az édesapának, annak, amit az édesapától láthat, tanulhat, átvehet. De azért jelennek már meg erről cikkek, írások. Beszélnünk kell erről, mert sajnos mai világunkban sok édesapa nincs helyén az ő családjában. Nincsenek helyükön az apák, és szenved ettől sok család, szenved ettől a társadalom. Nincsenek helyükön, mert akár elváltak a szülők különféle konfliktusok miatt, amit nem tudtak kezelni jól. Elmentek, leléptek családjukból, magukra hagyják az édesanyát. És ennek sok oka, sok következménye van. Messze menőkig beszélhetnénk erről, nem akarok ennek részleteibe belemenni. De az is megtörténik, hogy az édesapa ritkán van otthon, kevesebbet van otthon, mint az édesanyja a munkája miatt. Ritkán látják őt gyermekei. Akárha reggel megy és késő este jön, akárha messzebbre utazva dolgozik. Ugyanakkor mégis fontos tudnunk és fontos beszélnünk az apák szerepéről, helyzetéről. Csak néhányat említek. A kutatásunkból, írásokból, fontos szerepükről, vagy milyen fontos a szerepük az érzelmi nevelésben. Egészen más az, amit egy édesanyja adhat gyermekének, és amit az édesapa adhat a gyermekének. Más az a viszonyulás, másfajta szeretetet kap a gyermek az édesanyától, az apró dolgokban óvó, gondoskodó szeretet, és más az a szeretet, amit az édesapától kap, aki talán több mindent megenged, több féle veszélyesebb dologba beleengedi gyermeket, és közben pedig nagyon világos határokat is meghúz. Fontos az édesapa szerepe az identitás kialakulásában. Milyennek látom fiúként, milyennek látom magamat, nagyon fontos ebben az édesapa, édesapai minta. Mit látok apámtól, mint férfi, mint apa, és milyennek látom őt, mint férj. Hogy viszonyul ő a feleségéhez, az édesanyához, és lányoknak is fontos minta, hogy milyen mintát lát arra, hogy egy férfi hogy viszonyul az édesanyához, a nőhöz, a feleségéhez, és ő hozzá is, mint lány, mint felnövő nő. Csak még néhány sort hadd olvassak, és majd egy történetet is fel fogok olvasni. Lawrence G. Krebb, egy amerikai író, pszichológus, lelkész, aki az apjának a naplóját megtalálta, elmondta, hogy megtalálta és kérdezte, hogy elolvashatja-e. És az ő könyvének a nyitó és záró oldalán olvashatjuk. Az apa olyan valaki, aki úgy járja útját, hogy mások vágyat kapnak ugyanazon az úton járni. Az apa olyan valaki, aki újra meg újra visszafordul nyomában járó gyermekei felé. Tekintet együttérzéssel van tele, megérti, ami végbe megy bennük. Életük nem közömbös a számára. Megérti őket, mert nem sajnálja az időt, hogy mondani valójukat meghallgassa. És mert saját élményeit még nem felejtette el. Az apa olyan valaki, aki ismét elfordul gyermekeitől, előre tekint és tovább halad. Nem nyújtja kezét gyermekeinek ott, ahol ők maguk is boldogulnak, mert szeretné jellemüket megszilárdulva látni. Miközben mindig valami fontosabb lebeg szem előtt. A legnagyobbat adja gyermekeinek, amit egy apa adhat, Istenre irányított tekintetet. Mert teljes szeretettel hordozza gyermekei gondját, övéit nem kísérti meg az érzés, hogy értéktelenek vagy mellőzöttek. Mivel az apa vágyainak legmagasabb célpontja Isten, a gyermekek felismerik, hogy nem ők állnak az érdeklődés középpontjában. Ehelyett meghívást kapnak, hogy apjukkal együtt e felé a magasabb cél felé törekedjenek. Hát magasam érte, kedves jelenlevő édesapák, vagy nagyapák, adja Isten, hogy tudjunk így, Isten szerint való módon gyermekeink felé fordulni. Pál apostol azt mondja, hogy minden atyasság, apasság, a mennyei atyáról neveztetik. Mennyei atyánkat nem úgy kell képzelnünk, mint mi apánkat, hanem nekünk, hadd mondjam most így, apaként, atyaként, férfiként, nagyapaként kell róla, mennyei atyánkról mintát vennünk. Így olvassunk, tanulmányozzuk, figyeljük mai igénket, amelyben mind a kettőben megjelenik a szülőkkel való kapcsolat. Szülő-gyermek viszonya. Jézushoz az írástudók, farizeusok újra, itt is egy olyan kérdéssel mennek, amivel próbálják őt, ma így mondanánk, megfogni, sarokba szorítani. Miért szegik meg tanítványaid az ősök hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. Ugye milyen fontos? Ma is, most is, és akkor is fontos volt a kézmosás. Megtanulhattuk az elmúlt 3 hónapban, hogyan kell szabályosan jól kezet mosni, és milyen fontos újra meg újra ezt megtennünk, rendszeresen, nem csak étkezés előtt, de mindig, ha hazaérünk, ha valahonnan, valahol megérkezünk, találkozások előtt, után feltöltöníteni kezünket. Ennek higiéniai okai vannak, hogy a fertőzés útját, lehetőségét megállítsuk, megszakítsuk, amennyire ez rajtunk múlik, a kézmosás is eszköz ennek. Jézus korában viszont a kézmosás egyfajta rituális előírás is volt, a vallási vezetőknek is, vezetők is előírták, hogy mikor, hogyan kell kezet mosni. És íme egy példa ez is arra, hogy az akkori vallási vezetők, írástudók, farizeusok nagyon rigorózusan ragaszkodtak ezekkel az előírásokhoz. Be kell tartani, és lám, Jézus a te tanítványaid azt nem veszik komolyan. A mi előírásainkat, az ősök hagyományát, hogy van ez? Jézus pedig rámutat arra, hogy de hát a ti hagyományaitok abban, ahogy ezt elvárjátok, elvárásaitok szerint felülírja Isten törvényét. Hogy lehet ez? És erre mondja Jézus az 5. parancsolat példáját. Miért szegitek meg a ti hagyományotokért az Isten parancsolatát? Isten azt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki gyalázza apját és anyját, halállal büntetjék. Ismerjük ugye a 10 parancsolatból, 5. parancsolat. Bár a büntetés rész nem a 10 parancsolat része, arról másról olvasunk. Ti pedig így tanítjátok, ha valaki ezt mondja apjának vagy anyjának, áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, azt ebben az esetben nem köti a parancsolat, hogy tisztelj apját és anyját. Így tettétek érvénytelen Isten igéjét a ti hagyományotokért. Tudnék, Jézus korában elterjedt az a szokás, hogy az ember a dolgaira, tulajdona, vagyona, pénze egy részére azt mondhatta, hogy ezt én Istennek akarom adni, ajándéknak szánom, Istennek templomi ajándéknak szánom. Az együtt, hogy lehet, hogy még akkor azonnal nem vitte el templomba azt a vagyont vagy pénzt. De ki mondta rá, hogy ez templomi ajándék? Mintha ma azt mondanánk, hogy a vagyonom bizonyos részét a gyülekezetre hagyom. És az akkor, abban a korban egy megmásíthatatlan dolognak számított. Legalábbis így tekintettek rá az emberek, és ezt várták az írástudók, farizeusok az emberektől. És az nem csak egy gondolat és ebből fakadó ígéret, egyszerű ígéret volt, hanem abban a korban, ha ezt valaki kimondta, esküvően megerősítette, vagy egy visszamondhatatlan dolog volt. Akkor is, ha ezt esküt elhamarkodottan tette és mondta ki. Bár olvasunk olyan rabbinikus írásokat, hogy indokolt, speciális esetben vissza lehetett volna mégis vonni ezt ilyet. Itt pedig arról olvasunk, hogy a farizeusok, írástudók kötelezővé tették, hogyha egy ilyen kimondatot, akkor ezt akkor se lehet visszavonni, hogyha arra a vagyonra szükség lenne, hogy az ember idős szüleire gondoskodjon. Márpedig az világos volt abban a korban is, hogy a szülők tiszteled apádat és anyádat, azt is jelentette, hogy gondoskodni is kell róluk. A felnőtt gyermek idősödő, gondoskodásról szoruló apjáért, anyjáért mindent meg kellett tegyem. Fizikailag, anyagilag kellett róla gondoskodjon. Azzal együtt is, tudjuk erről már sokszor volt szó, hogy Jézus korában nem volt társadalombiztosítás, nem volt nyugdíj, amivel az állam segítette volna az idős embereket, a már nem dolgozó embereket. A család kellett gondoskodjon az idősekről. Ez egyértelmű volt. És adódott olyan helyzet, hogy valaki kimondta ezt, hogy vagyonom egy része templomi ajándék. Márk evangéliumban olvasjuk is ennek a szakszavát, korbán templomi ajándék, és közben ott voltak idősödő szülei, és az elhamarkodott ígéret fogadalom miatt nem volt mivel gondoskodjon róluk. És nem engedték a farizeusok, írástudók, hogy semmissé tegye ezt a fogadalmat az ember. Nehéz kérdések tudnak lenni ezek ma is. Nyilván máshogy. Nem szó szerint ilyen értelemben. De az, hogy ma hogyan gondoskodjunk idősödő szüleinkről, ez ma is nehéz kérdés tud lenni. Ma, amikor már az elmúlt évtizedek nyomán az lett az elterjedt, hogy nem több generációs nagycsaládok élnek együtt, hanem kis közösségben élnek a családok, apa, anya, gyermekek, és ennyi. Persze tudjuk, ma is sokféle módja van a családi együttélésnek, de mindig kérdés, mi a jó megoldás? Együtt éljen nagyszülő, szülő, gyermek, a három generáció, egy nagy lakásban, házban, vagy egy nagy házban külön lakásokkal, külön háztartással, vagy azért távol is, de közel is, tartsuk a biztos távolságot, de azért közel is legyünk egymáshoz, annyian el tudjunk jutni egymáshoz. Vagy adódik olyan élethelyzet, hogy a gyermek felnővé váló, felnőtt gyermek messzire költözik munkája miatt, az ország másik részére, vagy akár más országba. Hogyan legyen a gondoskodás? Fizikailag, rendszeres látogatással, együttéléssel, anyagi segítéssel? A felnőtt gyerek támogatja a szülőt, vagy akár időnként fordítva, milyen jó ebben. És persze azt kell mondjuk, hogy nincsenek sablonválaszaink. Isten vezetését kérve egyénileg kell megtalálnunk, hogy mi a helyes, mi az Isten akarata. De az igen ma is él, tisztelt szüleidet, apádat, anyádat, gondoskodj róluk. És erre látunk egy nagyszerű példát József életében. Amikor Egyiptom második embere lesz, csak röviden utalok az előzményre, idegenként kerül József Egyiptomba, rabszolgaként dolgozik, majd Potifárnál megbízható szolgaként egyre többet bíznak rá, de egy hamis vád miatt, Potifár felesége hamis vádja miatt börtönbe kerül, majd pedig kikerül azzal, hogy megfejti a fáraó álmát, hivatják őt, megfejti az álmot, mely szerint Egyiptomban jön 7 bő esztendő, bőség ideje, gazdagság ideje, majd 7 szűk esztendő, amikor szárazság és éhezés lesz. És ő az, aki elmondja fáraónak, be kell gyűjteni a bőség idején a gabonát, és majd ki kell osztani a szükség az éhezés idején. A fáraó pedig azt mondja, hát akkor, ha ilyen bölcsesség van nálad, legyél te ez az ember, aki mindezt irányítod. És ma így mondanánk, a fáraó maga helyettesnek nevezik ki őt, ma így mondanánk, hogy miniszterelnök helyettes, talán mai szavainkkal élve, József. És közben pedig az előző fejezetek arról szólnak, jönnek az ő testvérei is, akik eladták őt rabszolgának, jönnek gabonáért Egyiptomba. Józsefben pedig ott forog az a nagyon vegyes érzés, hogy most mit csináljon. Testvérek nem ismerik meg őt, ő megismeri a testvéreit, hiszen hát azért jó pár év eltelt azóta. A 17 éves fiúból lett hozzávetőleg 30 éves illetve 40 év hozzávetőleg 40 éves 30-valahány éves férfi, ugye? Mi legyen a helyes? Végül megleckészteti őket, és azután leleplezi magát. De végig tudja, ott van messze az ő apja, és ott van messze az ő öccse. Ide kell őket hozni. Itt lesz nekik jó. Itt van élelem. Ne jöjjenek élelemért, aztán visszatérnek. Gondoskodni akar családjáról, egész nagy, kiterjedt nagy családjáról és apjáról. Meglátja, hogy ez most az ő lehetőség és felelőssége. És persze ebben ezt a fáraó is megbeszéli, és közben jár azért, és a fáraó is ennek helyet ad, hogy ez megvalósulhasson. Ilyen szép példa, hogy ez hogy történhet. Gondoskodás idős szülőről, nagy családról. Persze emögött ott lehet mindaz, amit ő első 17 évében láthatott apjától, és itt pedig olvassuk, ahogy újra és újra olvassuk az ősatyák történeteiben, Isten Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Az atyák istene. Itt is így mutatkozik be. Én vagyok az Isten, atyádnak istene, így mutatkozik be az Úr Jákobnak, vagy új nevén Izraelnek. Újabb döntő fordulat ez Jákob, illetve Izrael életében. Sok fordulat. Sok ilyen fordulat volt az életében. Sok nagy költözés. Nem sok, de volt néhány kiemelkedő. Amikor elmenekül otthonról, mert Ézsau az a testvére elüldözi, meg akarja ölni a haragja miatt, mert Jákob elvette az első szülöttnek járó atyai áldást csalással. Menekül. De menekülése közben megáll egy helyen, és ott Isten azt ígéri neki, megáldalak, veled leszek, visszahozlak. 20 év telik el távolban, amikor Lábánnál, rokonánál van, családja lesz, felesége, gyermekei, sok állata, vagyona. Isten azt mondja, tér vissza, visszatér Ézsauhoz, bátyjához. Egy újabb nagy költözés, a visszatérés. Milyen lesz a találkozás? Ennek nehéz kérdései, erről is hallottunk az igéből néhány hete. És itt pedig egy újabb nagy váltás, változás, költözés. Mindenestől, családostól, Egyiptomban. Távoli, idegen, ismeretlen helyre. Mintha ma, ami ugye meg is történik, hogy a felnőtt gyermek máshol a szülőhelyétől messze talál munkát, elköltözik, nem csak az ország távoli pontjára, de elköltözik másik országba, egy másik kultúrába, ott telepedik le, ott alapít családot. És egy idő után, ma, ha ez így történne, hogy azt mondja apjának, a szüleinek, otthon maradt családjának, gyertek ki hozzám, mert itt jó lesz. Mert itt jobban tudunk együtt lenni, és gondoskodni tudok rólatok. Valami hasonló van itt előttünk, azzal együtt, hogy József nem jó szántából ment el messzi országba, hanem vitték rabszolgaként, és azzal együtt, hogy ma azért lehet tartani a kapcsolatot apa és, vagy szülő és gyermek között. Ma már ennek sok módja, lehetősége van, az interneten vagy telefonon keresztül, annak sokféle módjával. Ami akkor ugye természetesen nem volt, de nem is tudott róla az apa, Jákob, illetve Izrael. Ő úgy tudta, hogy József meghalt, a szeretett gyermek meghalt. Így indul el Jákob, illetve Izrael azzal, hogy Isten megerősíti az ő indulásában. Ne félj menni Egyiptomba, mert nagy népét teszlek ott. Én megyek veled Egyiptomba, én is foglak visszahozni, bár ugye nem őt, hanem majd az ő leszármazottait hozza ki Isten Egyiptomból vissza Kánaánba. József keze fogja majd le a szemedet. És ebben, amit majd olvasunk ebben a találkozásban, és ebben a generációkon átívelő kapcsolódásban, benne van az is, ahogy átadják egymásnak. Átadhatták, bár erről itt nem olvasunk, de átadhatták az Isten ígéretet. Itt most csak arról olvasunk, hogy Isten mutatkozik be így, de más történetekben is ezt olvassuk, és ezt láthatjuk meg. Isten az atyák istene, az az Isten, akinek, aki az apának, a nagyapának is tette az ígéretet. Veled vagyok, megáldalak, utódaid is áldottak lesznek, megőrizlek. Olvashattuk sorra az ígéreteket az ősatyák történetében. Ezt szívhatta magába József is első 17 évében. És itt van előttünk az újabb nagy találkozás. Amikor József és apja egymás nyakába borulnak. Isten ezt is elhozta. Hadd vezessen most bennünket Isten igéje arra, hogy mi is tegyük az ő kezébe az életünkben levő generációk találkozását. Ahogyan mi magunk gondoskodunk, gondoskodhatunk, felelősek lehetünk szüleinkért, nagyszüleinkért. Ahogy bennünk, ahogy ránk bízza Isten őket, és hogy ránk bízza Isten gyermekeinket, unokáinkat. Hadd helyezze Isten szívünkre azt a kérdést, hogy milyen példát hagyunk mi Istenről, a gyermekeink, az unokáink felé. Mit látnak meg életünkről? És mit adunk tovább? Hadd olvassam fel végül a példát, amit említettem az elején. Lawrence G. Krebb, aki amikor apja naplóját meglátta, kezébe vette, ezt mondja kifejezetten a bincsen, hogy találtam a jegyzetet, olvasni kezdtem, és nem tudtam letenni a kezemből. Ezekben a leírt szemlélődésekben, melyeket azóta apám éjszakai vándorlásának nevezek, kiöntötte a szívét, gondolatainak, fantáziájának szabad folyást engedett. Tekintett nélkül egy esetleges ellenőrző szemre feljegyezte, ami fontos volt neki. Olvasás közben néha nevetnem kellett, nem egyszer kicsordult a könnyem. Teljesen új alakban találkoztam itt azzal, aki mindenki másnál nagyobb hatással volt rám, mert és megértettem, miért alakított a befolyása ilyenné, amilyen vagyok. Saját története miatt. Egy történet. Amit pedig az ő fia ír apjáról. Ha visszatekintek, bocsánat, nem ez. Apámra gondolva eszembe jut, hogy egyszer elmentünk vásárolni, körülbelül 6 éves lehettem, miközben az áruházhoz hajtottunk, megkérdeztem, szabad-e vennem egy játékot? Apa beleegyezett, de meghatározott egy bizonyos összeget, amit nem léphettem túl. Szemem megakadt egy játékpuskán. Többe került, mint az összeg, amit apám engedélyezett. Ennek ellenére megvettem. Amikor a kiáratnál találkoztunk, és megindult az autóhoz, apa észrevette nálam a csomagot. Megnézte a tartalmát, és megkérdezte, mennyibe került. Mormogtam valamit, amit nyilván nem érthetett, mire felszólított, hogy ismételj meg az árát. Aztán megfordult, magával húzott, és rám parancsolt, hogy vigyen vissza a puskát. Igen komoly vétségnek tekintette, hogy nem engedelmeskedtem neki. Halálosan megrémültem. Oda mentem az árucsere osztályra, és legalább 10 percig vártam a vevők sorában, rettegve a rám váró kiadós veréstől. Kicseréltem a puskát, visszakaptam a pénzt. Aztán megindultam lassan az ajtó felé, ahol apám várt rám. Nem vettem észre, hogy csomagot tart a kezében. Azonban, mikor beszálltunk az autóba, odaadta és biztatott, hogy bontsam ki. Pontosan olyan puska volt benne, mint amilyet visszavittem. A tied, mondta és mosolygott. Teljesen összezavarodva néztem rá. Verést érdemeltél volna, mert nem fogadtál szót? Magyarázta. De helyette ajándékozok neked valamit. Így tesz Isten is velünk, ha megvalljuk, hogy helytelenül viselkedtünk. Mennyei atyánk, folytatta apám, minden bűnünket megbocsátja, ha hisszük, hogy Jézus elszenvedte a verést, amit mi érdemeltünk volna. Nem tértem meg akkor, de apám azon a napon szívembe hintette az evangélium magvát. És ez a mag évekkel később gyümölcsöt termett. Azon a napon apám megmutatta nekem, amit mennyei atya kegyelméről és irgalmáról tudott. Adja Isten, hogy szülőként tudjuk így továbbadni, felmutatni Isten kegyelmes szeretetét, de egyben határozott útmutatását. Adja Isten, hogy tudjuk, ami mennyei atyán kezébe tenni, ami szerető, gondviselő, ránk szeretettel tekintő bennünket, szeretettel váró mennyei atyán kezébe tenni, ami nehéz kérdéseinket, szüleinkkel, nagyszüleinkkel, gyermekeinkkel, unokáinkkal kapcsolatban. Így legyen. Amen. Énekeljük 225. dicséretünk 7. versét. Adj igaz hitelt a te szent fiadban. Köszönjük neked, hogy így szólíthatunk most is, mi is téged, mennyei édesatyánk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé lehetünk, és te szeretettel, tárt karokkal vársz, fogadsz bennünket vissza, valahányszor letérünk a te utadról, mint ékozó fiút az ő atya. Köszönjük, hogy így vársz bennünket fiad Krisztus áldozatáért. És így tehetjük, mint szerető, gondviselő atyánk kezébe a mi életünk kérdéseit. Hadd tegyük kezedbe így szüleink, nagyszüleink életét. Azt, ahogyan ők jelen vannak, vagy lehettek életünkben. Köszönjük mindazt, amit tőlük általuk kaphattunk. Vezess segíts bennünket abban, hogyan tudunk róluk jól gondoskodni. És te áldottál az ő emléküket, ha már nem lehetnek közöttünk. Ha tegyük kezedbe azt is, hogyha mindez a való tekintés fájdalmas számunkra. Hogyha apánk, édesapánk vagy édesanyánk nem töltötte be jól az ő helyét, feladatát életünkben. Nem tudott jól mellettünk állni. Hadd tegyük ezt is kezedbe. És hadd könyörögjünk gyermekeinkért, unokáinkért. Hogy tudjuk nekik továbbadni a te szeretetedet, hogy tudjunk nekik rólad bizonyságot tenni életünkkel, szavainkkal, mindazzal, ahogy életüket, gyermekeink, unokáink életét próbáljuk igazgatni. Adj ebben is, Urunk, bölcsességet. Ebben is te vezess bennünket. Így könyörgünk szeretteinkért. És így könyörgünk gyülekezetünk közösségéért is, ahol testvérekként lehetünk együtt. És lélekben, ha generációs különbségek vannak, akkor mint lelki testvérek, vagy lelki anyák, gyermekek, vagy apák és fiak, lányokként tekinthetünk egymásra, adorunk ennek testvéri közösségét. Könyörgünk így életünkért, mindennapjainkért, az előttünk álló időért. Légy, Urunk, azokkal, akik számára most a pihenés ideje jöhet. Légy a diákokkal, hogy tudják hasznosan tölteni az előttünk álló időt. Légy velük a nyári szünidőben. Légy azokkal, akiknek lehetőség van szabadságra menni következő hetekben, egy-két hónap során, és légy azokkal, akik munkájukat végzik nyáron is maguk rendjében, módján. Légy, Urunk, betegekkel, így a gyászolókkal, akik elveszítették szerettüket a földi életben. Légy vigasztalójuk, te töröd le az ő könnyeiket, te erősítsd őket a feltámadás drága reményében, üzenetében. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, áld meg közösségünket. Te építsd újra a mi közösségünket, amikor már együtt lehetünk, bár még szigorú keretek, szabályok között. Kérünk azokért a helyekért, ahol újra fellendülőben van a járvány, kiújulóban van a járvány. Te add, hogy mindez megfékeződjön. Könyörgünk gyülekezetünk kérdéseiért, alkalmakért, csobánkai építkezésért. Adj bölcsességet, Urunk, életünkben, gyülekezetünk kérdéseiben, gyülekezetünk vezetésében, és adj bölcsességet népünk, országunk vezetőinek is, amikor döntéseket kell hozzanak. Hallgass meg, kérünk, imádságunkat. Hallgass meg azt az imádságot is, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetéseket hallgassuk meg.
Szeretettel köszöntjük testvéreinket, Isten hozta kedves mindannyiukat. Hálát adunk Urunknak, hogy mindeddig megőrzött bennünket a járványos időszakban, és hogy együtt lehetünk most fizikai közösségben is. Ahogyan látják a testvérek, templomunkban most még egyelőre megfelelő zöld színekkel jelzett helyeken tudunk helyet foglalni. A mai napon a presbitériumunk majd áttekinti a védekezési szabályzatunkat. Jövő héten vasárnap még egészen biztosan két istentiszteletet tartunk, 8:30-tól itt Pomázon a templomban, és 10:30-től ugyancsak a templomban, és jövő héten még a maszkot is hordjuk, amíg presbitériumunk másképpen nem dönt. 9 órakor Csobánkán vasárnap ugyancsak istentiszteletet tartunk, és ma délután 4 órától presbiteri gyülekezetünk lesz a csobánkai, így mondom most régi imaházban. Reggelente 6:20-től imaközösségre hívjuk testvéreinket. Kedden 6 órakor kék kereszt bibliaórát tartunk Pomázon, de ez az alkalom nyitott gyülekezetünk minden tagja előtt, akik szívesen részt vesznek a bibliaórás közösségben, kérem, hogy jöjjenek erre az alkalomra, vagy kedden 6 órától Csobánkán is tartunk bibliaórát, bármelyik alkalomra jöhetünk gyülekezetünkből. Szerdán 6 órától még videokonferenciás bibliaórát tartunk, belépési kódok a honlapunkon elérhetők, illetve gyülekezeti hírlevelünkben olvashatók. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2020. május 21-én elhunyt Török József testvérünk, temetése június 19-én volt az új katolikus temetőben. Május 27-én elhunyt M.S. László testvérünk, temetése június 16-án volt az öreg katolikus temetőben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Fájdalommal hirdetem, hogy halottunk van. Május 25-én elhunyt Vajda János testvérünk, 63 éves korában, temetése július 1-én 11 órakor lesz az óbudai temető ravatalozójából. Megköszönöm testvéreimnek, hogy temetőnkön lekasszálták a füvet, így most már a konténerek kipucolása után a temető kaszálása is megtörtént. Hirdetem, hogy nyáron elutazós gyermektábort nem szervezünk, napközis táborunk augusztus 10-e és 14-e között lesz, eddig 8 fő jelentkezett erre a táborra. Hirdetem, hogy Csobánykai gyülekezeti központunk felújítási munkái, új gyülekezeti központunk felújítási munkái zajlanak. A munkákat majd délután 16 órakor megtekintjük a presbiterekkel is. Azonban az elmúlt időszakban számos olyan pluszköltség jelentkezett a felújítás kapcsán, amely meghaladja a pályázati keretet. Tudják a testvérek, hogy 250 millió forintos pályázati keretünk volt, ebből 150 millió forintért most csak, hogy durván mondom a számokat, vásároltuk meg az épületet. A fennmaradó összegből kell biztosítani az épületnek a felújítását, és minden személyi jellegű kiadását is, tehát építészeti, műszaki ellenőrzés, egyéb kiadásokat. Jelen pillanatban egy 1,2 millió forinttal már túlléptük a rendelkezésünkre álló keretet, és még számos olyan munka van, amit legalább az első fázis felújításához el kell végeznünk. Így körülbelül az épületnek, hát mondjuk a, nem tudom, egy harmada újul meg, körülbelül a további részek megújítása, vagy talán a fele újul meg az épületnek, a további felújításokat, azokat egyelőre még nem látjuk. Megköszönöm minden adományukat, melyet erre a célra szánnak, és egyben kérem, hogy adományunkat úgy készítsük el, hogy közben a pomázi gyülekezetünk működését is és felújítási munkáit is biztosítanunk kell majd. Istenünk legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora.
Záró énekünket énekeljük, 483. dicséretünk első három versét énekeljük. 483. dicséretünk, mennybéli felséges Isten, kinek dicsőséged ott fenn. Fennállva kérjük Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istenek, ami atyának szeretete és szent lelkének közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Együtt énekeljük a himnuszt. Békesség, Isten velünk, viszontlátás.